Képzeld el, az olasz tengernél tett kiruccanásunkban...
Van ilyen, hogy olasz tenger?
Hát, hogy
nem áll.
Az olaszországi... A tenger olaszországi
az Adriának az a része.
Igen, Triest. Visszanéztem a fotóimat Triestről. A legtöbb fotó arról készült, hogy állok különböző körhinták mellett, és fényképezem, egyébként iszonyú gusztán néznek ki ezek a körhinták. Volt egy nagy kedvencünk, gyönyörűen kivilágítva, a dekoráció híres városok a világban, tök jól megfestve, és akkor tudod, a szokásos lovacska, tök hintó, mit tudom én, micsoda, 600 ezer gyerek, és mindenki kéri anyukát, apukát, hogy még vegyen tokeneket. És akkor egyik nap egyedül sétáltam, és észrevettem, hogy van egy másik körhinta, ahol tűzoltó autó van. És akkor mondtam a Simikémnek, hogy ezt megtaláltam, hát lázban égett, hogy mikor megyünk oda. És akkor, tehát leszámítva azokat a hosszú-hosszú, tökbe heteknek tűnő órákat, amiket különböző ilyen intézmények mellett töltöttem, és vettem újra, meg újra, meg újra a tokeneket, hogy lehessen még egyet kanyarintani a Simivel. Elmentem, már beszéltem róla, hogy Triestnek van egy szuper múzeuma, ahol egy Van Gogh kiállítás van.
Ne folytasd addig, amíg nem teszük végleg tisztába, hiszen rengetegszer belefutok, hogy kaszálok kint a szőlőbe, vagy jövök-megyek, és oda jönnek hozzám a szőlőben dolgozók, hogy kérdezem már meg a Nórát, hogy hogy kell kimondani, mert ők miközben hajtást válogatnak, vagy kapálnak. Szeretnék ezt végre lekerekíteni, hogy hogy kell kimondani az idősödő mestert. Van Gogh, vagy Van Goghnak is lehet mondani, Móron, ugye Svábiába. Legyen ez most már egyszer és mindenkorra világos.
Szerintem északon, minél inkább északra mennek a kollégáid, Van Gogh, ezzel fognak találkozni.
Tehát a Csókakőben, Csókakőig eljutnak, mert ez már északon van Móronhoz képest, akkor igen?
Hát Csókakő uphill részen, tehát ha úgy húzunk meg egy ilyen képzeletbeli úgynevezett határt, egy ilyen kiejtés határt, akkor a fölött már Van Gogh hozzanak, különben a csókakői és az uphill régióba azért nagyon az lesz, hogy Atya Isten, megjöttek ezek a hülye móriak, azt se tudják, hogy kell mondani, tehát erre azért így vigyáznék a helyükbe. Ha meg így kalandoznak jobbra-balra Európába, akkor szerintem így a déli régiókban nyugodtan mehet a Van Gogh, és északon fent a lapos területeken, ott pedig a Van Gogh. Na, szóval, hogy ki volt plakátozva a városban, hogy van ez a kiállítás, és akkor egy kicsit az ember mindig olyan gyanakvó, mert ezeket nagyon meg lehet csinálni, tudod, ilyen csili-vili, látványos, úgynevezett immerzív kiállítás, hogy egy eredeti mű nincs, hanem csak az azokból készített ilyen Instagram kompatibilis.
Ez a P-vakítás.
Az, igen. De képzeld el, ez egy fantasztikus kiállítás. És
főművekkel?
Egy csomó olyan művel, amit nem látsz amúgy. Egy olyan családi gyűjteményből, a Kröller-Müller család, nekik Amsterdamtól egy órára van egy múzeumuk, a Kröller-Müller múzeum. Ők a Van Gogh kortársai voltak, és a nő, a házaspár, a nő, ő nagyon ambicionálta, hogy az élet az olyan, hogy hagyjál valami maradandó, látványos, érthető, értelmezhető dolgot magad után.
Filantrópok voltak?
Igen, és ő így gyűjtötte a képeket, és ebből van ez a Kröller-Müller múzeum, ahova én még nem jutottam el, de aki volt, az elájul, mert az egész egy ilyen, nem tudom, több hektáros parkban van ez az épület, bebiciklizhető, besétálható, tehát hogy ilyen minden szempontból jó emberi élmény, na és ez az ő gyűjteményük, ami abszolút versenyez mondjuk a Metropolitan, tehát ezek az ilyen nagyon-nagyon gigantikus múzeumokban meglévő Van Gogh képekkel versenyez a Kröller-Müller. Na, és onnan jött ez az anyag, amiben vannak egy-két olyan kép, amit azonnal beazonosítasz, mert ebből látták 200 ezer milliárdot.
A sorozatokból.
Igen, mindig látod a napraforgókat, mindig látod ezeket, az ár, a csillagos éjszaka, nem tudom micsoda. Itt viszont az egész valahogy úgy van, olyanok a falszövegek, olyan a sztori elmesélés, hogy rögtön nullától leköt. Tehát eleve nagyon rég voltam úgy múzeumban, hogy minden ember full jelen van, de ideértve fiatalokat, tehát nagyon sok ilyen 20 alatti, 20 körüli fiatal volt bent a múzeumban, akik ülnek a padokon, egyáltalán nem nézik a telefonjukat, hanem hosszú ideig nézik a képeket, tehát hogy úgy valóban odafigyel. Meghallgatják, megnézik a videókat, amiben feldolgozik. Tehát, hogy nem ez a fajta ilyen futó, ott se vagyok, letoltam, túl vagyok rajta, kipipáltam típusú múzeumélmény, hanem hogy ilyen mélyen bevonódva, nagyon-nagyon-nagyon jól van felépítve, és amitől elájultam, azok a korai ceruzarajzok, szénrajzok, olyan kifejező portrék, olyan elájulsz, egyszerűen elájulsz, hogy tudod, mindig azt nézem a portréknál, hogy az egy dolog, hogy meg kell tudni festeni. Tehát hát hány döntést hozol, hogy a bőr, a szemszín, a haja, nem tudom micsoda, de az igazán jó portré, ami előtt hosszan állsz, az olyan, hogy érzékelsz egy embert, érzékeled annak az embernek az abban a pillanatban érvényes állapotát, meg a karakterét. És az is nagyon tetszik, hogy miközben a falszövegek között mész, rengeteg idézet van a Van Goghtól, amiket én soha életemben nem tudtam, hogy ő így gondolkozott, hogy mi volt a saját maga számára felállított mérce abban, hogy kell portrét csinálni, hogy kell odafigyelni egy emberre, hogy kell jelen lenni ezekben a helyzetekben. Fantasztikusan gyönyörűek a fekete-fehér munkák, és akkor meg van egy immerzív szoba, de csak egyetlen szoba, és azon át is tudsz menni, amúgy meg tök jól néz ki, meg így belefér, hogy közben eredeti művek között van egy kis szoba. És akkor kiérkezel, és ott vannak azok, amik már ilyen nagyon vangógosak, ezek a picit ilyen idegbeteg, sűrű, kanyargó vonalakkal megfestett képek, de figyelj, olyan bokrok, olyan fák, hogy megzavarodsz, és azt látom, hogy nem csak én vagyok megzavarodva, hanem állnak velem együtt a teremben a többi látogatók, meglett férfiak, családapák, túl a gyerekek kicsi korszakán, nagyon, már egyetemre, már beiskolázták, már mindenen túl van, és megrendülve átsorognak a képek előtt. Eszméletlenül jó kiállítás.
Arra kérlek, hogy tegyél ilyen képet ki a Hello Járat blogra, mert felcsigáztad szerintem az érdeklődést. Mondjuk ügyes festőnek tartották ezt a fanhókot.
Igen.
Bár nem értem azóta se, hogy ő bizniszt ebből miért nem tudott akkor, amikor...
Figyelj, a kiállítás nagy része azzal foglalkozik, hogy ő mentálisan mennyire sérülékeny volt.
Na, de ott volt a tesó, aki viszont adott neki pénzt, hogy éljen, és aztán lehetett ebből, vagy annyi...
Igazán, aki jól tudott foglalkozni vele, mert ő meg a tesója nagyon közel egymáshoz haltak meg. A testvérének a felesége, aki nagyon-nagyon észnél volt, miközben egy kicsi gyerekkel volt egyébként elfoglalva, ő az, aki összeszedte a képeket, aki tudatosan kezdett azzal foglalkozni, hogy jó helyeken állítsák, hogy jó gyűjteményekbe kerüljön, tehát ez a nő nagyon sokat tett. Úgy indul egyébként a kiállítás, hogy látod a Kröller-Müller nőt, és látod ezt a nőt, és azt érzed, hogy fú, ez a két csaj, ez nagyon-nagyon-nagyon érzékenyen odarakta magát, és tök felismerte, hogy mi a minősége ennek a munkának.
Nem fogom soha megérteni, a magyarázatot elfogadom, de hogy azért nem a 15. században festette a Van Gogh ezeket a képeket, hanem azért már akkor értették a művészetet, vagy akkor az már biznisz volt, hogy ennyire nem ment át az ő világa, hogy nem tudott egyetlen képet sem eladni.
De szerintem nem az, hogy nem tudott egyetlen képet sem eladni.
Hanem vagy ez csak mítosz?
Szerintem igen. Igen, igen.
Jól hangzik, hogy így életében nem tudott egyetlen képet sem eladni.
Meg, hogy mondjam, azt tegyük minden alkalommal mellé, hogy ő egy nagyon érzékeny, sérülékeny pszichéjű, meg idegrendszerű ember volt. Értem. Hogy ő nem abban volt, hogy hova növeszthető ez a biznisz, hogy hogyan növeszthető biznisz ez a tehetség, hanem ő meg akarta csinálni a képeket, ő el volt foglalva a látvánnyal, és egyébként sok-sok-sok időt töltött különböző intézményekbe. De a testvére azért, és a testvérenek a felesége azért tök jól és ügyesen építette ezt, de szerintem ő másban volt.
Már akkor kellett volna hűtőmágnest. Már akkor. Mikor meg nem is volt már akkor hűtő?
Nem.
Nem volt frigider, igaz?
Nem volt.
Ahogy mi hívjuk itt a Hársfa utcába. Idegnyugtatásként, ha már így bevezettem a kőregi, vagy gyökérregi, mint műfaj, itt magyarországi meghonosodását elősegítettem. Burning Spear, aki Rodney, Winston Rodney-ként született, és az utolsó élő nagy gyökérregi előadó, akinek meghallod a zenéjét, a muzsikáját, a hangját, és így azt gondolod, hogy meg lehet azért nyugodni, és van szépség a világban. Kezdve egyszer láttam bő 15, már majd lehet, hogy 20 éve is Londonban koncertezni. Már akkor is idős volt, most már ilyen 80 fölött van, de még mindig játszik. És az Apollóban, londoni Apollóban jártott valaki, akkor tudja, hogy miről beszélek. Az egy igazi színház, de koncertszínház, hogy van zsője, van emelet, nem nagy, 2000 ember fér el. És Burning Spear koncert meghirdetve, azt hiszem két hónappal előtte vettem jegyet. Még az internet előtti időszakban megkértem valakit Londonba, hogy vegyem, mert tudtam, hogy ez ott azért ő már nagyon nagy név volt. Úgy éreztem, én voltam az egyetlen fehér ember azon a koncerten. És bent is úgy járt körbe a joint, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. De hogy soha nem fogom elfelejteni azt a másfél órát, amit azzal az emberrel és a zenekarával töltöttem, mert hogy egy ponton túl így lekerekedett minden, és már csak az a zene volt, ami ilyen lüktetés, és bármit csinál. Nyilván beszereztem a korai lemezeit, meg a mostaniak, és ez egy friss 23-as, ez a tavalyi évről van. Burning Spear és a No Destroyer című dal.